Eredményes élettalálkozó 2012. május 18-a.
Szellemi háború, 18. rész. Gondolati csapdák.
Nem, 8-kor kezdünk, és mostanában Isten, nem is tudom, kegyelmén keresztül, vagy aktív közbenjárásán keresztül sokszor elkezdjük 8-kor. Úgyhogy ez a jel, így van, tehát, hogy már ez úgymond szokássá vált. És nagyon sok szeretettel köszöntlek mindannyiótokat. Ugye adósok vagyunk a mai nap egy témával. Emlékeztek? Úgy köszöntünk el múlt héten, hogy a múlt heti témánk annyira fontos volt, hogy egy nagyon is gyakorlati alkalmazását szeretnénk ma megejteni. Emlékeztek? Jó nektek, mert nekem csak ennyi maradt meg. Úgyhogy lehet, hogy segíthet rajtunk, hogyha a vallásos kötelezettségünknek eleget téve imádkozunk, és kérjük Istent, hogy segítsen. Nem tudom, hogy van-e bármi más értelme annak, hogy itt vagyunk, mint hogy Isten esetleg segítene nekünk. Én valószínűleg nem jönnék. Tehát, hogyha ez egy szociális alkalom lenne, ahol az én véleményemre lennétek kíváncsiak, akkor ezeket a péntek reggeleket magatok közt töltenétek. Mondjuk valószínűleg, Péter itt van, jól éreznétek magatokat lenne. Jó, de tényleg nagyon fontos ezzel a tudattal együtt lennünk, ezzel a tudattal gondolkoznunk, hogy nem egy egyszerű szociális, vagy intellektuális, vagy tudom, milyen jelenségnek vagyunk részei, hanem valami természetfeletti történik. És azt hiszem, hogy mindannyian éltünk már eleget ahhoz, hogy egyfajta kételjünk legyen abban, hogy a saját jobbunk, a saját erőnk, a saját tudásunk, a saját képességünk meg tudja oldani az életnek azokat a mély problémáit, amikkel igazából küzdünk. Amikkel nem szívesen nézünk szembe, mert már valahol rájöttünk, hogy nem tudjuk őket megoldani. Már azt a naív reményt, hogy majd tudod, holnap összeszedem magam, és új életet kezdek, holnap összeszedem magam, ugye nem tudom, hanyadik újévi fogadalom után. Nem kell gondolkoznom, hogy mit fogadok meg új évkor, mert emlékszem már, megtanultam, olyan sokszor fogadtam meg, hogy a körülményeimet ráncba szedem, hogy kinyújtom a hatalmas kezemet, és megragadom azokat az eseményeket, amelyekről úgy tűntek eddig, hogy nincsenek az uralmam alatt. És most az uralmam alá hajtom őket, és rendet rakok az életemben. Még emlékszem időre, amikor gondolkoztam így, azt hiszem 10 éves voltam. Te még bírod, igen? Te még most is így gondolkozol? Jól van. Tehát, hogy te ne értsétek félre, nem akarok pesszimista lenni. Csak ahogy az ember egyre többet él, vagy inkább úgy mondom, ahogy egyre magasabbra nyújtja a kezét, ugye, mert egy nagyon jó módszer arra, hogy ne csalódj, hogy nem csinál semmit. Tehát, ugye, tudod, tehát, hogyha nem próbálsz csinálni valami jelentőset, ugye, ha a legnagyobb célod az, hogy kifújd az orrodat, nem akarok kötekedni, de az lehet, hogy sikerülni fog. Bár ha a feleségemet kérdeznétek, nekem az orrfújás sem megy igazán jól. Na, szóval csak hogy egy pontján az életünknek vegyétek el tőle a fényképezőképet. Egy pontján az életünknek nagyon is reménytelinek tűnik, hogy valaki, akinek igazi hatalma van, segíthetne. Sőt, egy ponton az ember bevallhatja magának, hogy semmi más esélyem nincsen. Csak hogyha tényleg van egy Isten, és ő esetleg tényleg a pártomat fogná. És azt hiszem, hogy az egyetlen igazi értelme annak, hogy péntek reggelente itt vagyunk, az az, hogy hiszünk benne ez a valóság, hogy a mindenható Istennek gondja van rád. És lehet, hogy ezeket az alkalmakat is használja arra, hogy tanítson valamit, hogy magából adjon valamit, hogy közelebb kerülhess hozzá. Úgyhogy tényleg kezdjük egy imával, és aztán menjünk bele ebbe a gyakorlati alkalmazásba. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért a lehetőségért, hogy hétről hétre összegyűlhetünk. És persze nem csak itt, hálásak vagyunk a gyülekezetünkért, hálásak vagyunk a pásztorunkért, pásztor Majoros Kendéért, a minden alkalomért, ahol a te beszédeidet olvashatjuk, ahol róla tanulhatunk, ahol ketten vagy hárman egyetérthetünk, és az a te ígéreted, hogy ilyenkor te ott vagy közöttünk. Vannak országok, ahol ezt nem lehet megtenni. Nem mindenütt élnek az emberek szabadságban. De mi még igen. Úgyhogy nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy tanulhatunk, hogy együtt imádkozhatunk, hogy téged kereshetünk, és hogy te adsz nekünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, egészen csodálatos gondolatokkal, mély felismerésekkel, életet, sorsot változtató döntésekkel. Téged keresünk, rád várunk. Te vagy a reménységünk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Gyors összefoglalás, ugye még mindig Efézusi levélnél tartunk, és a szellemi háború a témánk, ahol ahhoz a ponthoz jutottunk múlt héten, hogy a Bibliának, Isten igéjének a jelentőségéről beszéltünk. Ugye azt mondtuk, hogy ebben a felsorolásban, ahol azokat az eszközöket sorolja fel Isten, amellyel egy szellemi, értsd spirituális, de értsd intellektuális háborúban van esélyed győzni. Jó reggelt, sziasztok! És ezek a fegyverek igazából intellektuális fegyverek és szellemi fegyverek. A szellemi alatt azt értem, hogy természet feletti tekintély van mögöttük, Isten személye van mögöttük. Nem csak intellektuális természeti módon, mint ahogy egy üzletember megtanulja a tárgyalás technikákat, megtanulja az elméjét uralni, megtanul konstruktívan gondolkozni, és ez igazából az ő elméjének egy nagyon is helyén való és nagyon is normális teljesítménye, aminek nagy hatása van az életére. Teljesen érthető. Ha én betegen gondolkozom, akkor a döntéseim betegek lesznek, és a döntéseim következtében kimondott szavak betegek lesznek, a tetteim betegek lesznek, és annak a következménye valami olyasmi lesz, amit nem akarok. Képes vagyok rombolni azt, amit építeni szeretnék. És ez teljesen lehet természetes, természeti, tehát nem kell hozzá Isten, vagy valamiféle szellemi háború. De ugye, amiről beszélünk, az az, hogy a gondolkodásunkat erősen befolyásolja a minket körülvevő spirituális valóság. Hiszünk benne, hogy szellemi lények vannak körülöttünk, akiknek célja, terve van velünk, és ezek nem pozitív célok, tervek. Eszközök vagyunk egy csoportnak a kezében, akik a saját céljaik végrehajtásáért minket is használnak. Szellemi háború. Gondolatok, kivetítések, egy olyan nyomás, amit gyakorlatilag az elménkben, az érzelmeinkben érzékelünk, és amely egy bizonyos szinten majdhogy nem befolyásolja, hát nem is nem majdhogy nem befolyásolja a döntéseinket. Azt akartam mondani, hogy a szabad akaratunkat, de ez nem igaz. Ugye ez az a pont, ahol a hatalmunk és a tekintélyünk megvan, mert minden befolyásolásra nekünk kell igent mondani. Tehát képzeld le ezt úgy, mint egy ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, mint egy tárgyaláson. Itt ülök én, ott ül velem szemben a tárgyaló partnerem, és a tárgyaló partnerem érvel. És az érvei hatnak rám. És egy ponton úgy érzem, hogy meg tud győzni, és az én akaratom hajlik, de nem azért, mert kínvallatásnak vetettek alá, és már 48 órája kérdezik ugyanazt, és a végén bevallom, mert csak azt akarom, hogy vége legyen. Nem manipulálnak érzelmileg, azt mondva, hogy ha te rendes ember lennél, akkor nem mondanál erre nemet. És akkor tudod, én nemet mondanék erre, de nem akarok, tudod, rossz ember lenni, rendes ember akarok lenni, és egy érzelmi manipuláción keresztül mégis beleegyezem abba. Nem, hanem egy tiszta tárgyalási helyzet, ahol az információ hat az elmémre, és én új döntést hozok. Megértem, új felismerésre jutok, és az új felismerés alapján új döntést hozok. Oké? Az engem körülvevő információ hat rám. És a helyzet az, hogy ez lenne a tiszta képlet. És hadd mondjam azt, hogy Isten ezen a tiszta képleten keresztül beszél hozzád. Viszont a másik oldal az nem. Az nem tartja a játékszabályokat. Egyetlen egyet kell tartania, azt, hogy a döntést neked kell meghoznod a végén. A szellemi háborúnak egy pontja mindenképpen a te térfeleden van, a döntés. A szabad akarat egy olyan intézmény, egy olyan erénye és kiváltsága az embernek, amely mindig megmarad. De figyeljetek, ha üzletember vagy, vagy tárgyaltásokat, akkor tudod, hogy a szabad akaratot azért meg lehet egy kicsit küldeni. Ugye? Tehát azért ugye én marketinges vagyok, az egyik módszer, jó, nem itt, az egyik módszer a szabad akarat befolyásolására az az erőszakosság. Az erőszakosságnak az a lényege, hogy egy üzenetet sokáig ismételsz. Addig ismétled, ameddig a tárgyaló partnerednek, vagy a hallgatónak, fogalmazunk inkább úgy, mert lépjünk ki most a tárgyalás köréből, mert annak 15 perc után vége van, hogyha nem tetszik a másiknak. De mondjuk azt, hogy a tömegkommunikációban óriás plakátok, reklámok, rádióreklámok, a közvélemény, ugye? Bemész a munkahelyedre, ezt csicsergik, bemész a rendelőbe, ugyanazt csicsergik. Tehát gyakorlatilag a környezetet hozza ugyanazt az információt, annyiszor, hogy egy ponton belefáradsz abba, hogy ellenállj neki. Először nemet mondtál, hülyeség. Másodszor nemet mondtál, hülyeség. Harmadszorra, hát ezt mindig mondják, hülyeség. Negyedszerre, ez az a hülyeség. 152-szerre, már csak az az információ. 4454-szerre, már nincs is ott a kritika. 10.000-szerre, már része a gondolkodásomnak. Belém döngölték. Hiszen olyan sokáig, olyan kitartóan mondták, hogy egyszerűen része lett a rendszeremnek. És lehet, hogy még mellé tudom tenni azt a kis jelzőt, hogy nem igaz, de már nem teszem, mert megszoktam. Erőszakosság. Döngölés. A másik módszer a befolyásolásra az a manipuláció. A döngölés nem akarja kikerülni a szabad akaratodat, át akarja törni. A manipuláció ki akarja kerülni. A lelkednek azt a két részét, amely felelős és amely képes kritikai értékelésre, mégpedig az elmét és a szabad akaratot, a gondolkodást és a döntéshozási képességet kikerüli. Mégpedig egy olyan módon kerüli ki, hogy az érzelmeidre hat. És egy a témától teljesen független érzelmi érvet hoz elő, amely érzelemhez téged olyan attitűd fűz, hogy attól vagy menekülsz, vagy akarod. Tehát mondjuk azt, hogy hát nem akarsz boldog életet élni, Iván. Boldognak lenni. Ugye szeretnél boldognak lenni? És Iván mondja, hogy hát persze. akkor koffeinmentes kávét kell innod. És wow! Nem is tudom, miért veszek koffeinmentes kávét. Hát mert boldog akarok lenni. De várjál, hol van a kapcsolat a kettő között? Tehát, hogy várjunk csak. Tehát a boldogság igen, és csak mellé rakták a kávét. És iszom a koffeinmentes kávét, és tűnődöm rajta, hogy miért nem vagyok boldogabb. Most ezen nevetünk, de vigyázzatok, mert ezzel ki lehet nyírni valakit, nem kávéval, hanem, hogy figyelj, csináljuk fordítva, hogy nem tudod, hogy milyen kicsi az erőd. Nem tudod, hogy milyen sok fenyegető dolog van az életben? Hát miért nem aggódsz? Aggódj! És jó, igaz, tényleg kicsi az erőm, és tényleg a saját erőmre nézve ott lehet egy félelem, de az aggódás, mint olyan, semmiféle megoldást nem jelent rá. Semmifélét. Az ellenkezőjét teszi annak, amit egy felelős döntés után tenne az ember, ha egy fenyegetés éri. Az aggódás gyakorlatilag arról szól, hogy tehetetlenül behúzódom egy sarokba, és várom a halált. Miközben még az ellenség se jött. Csak jöhet... Tessék? Csak jöhetne, vagy veszek. Most ebben nem menjünk bele. A manipuláció egy olyan érzelmi motivációt tesz eléd, amelyre nézve igenis meghoznál egy döntést, de amelynek semmi köze nincs annak a döntésnek az értelmességéhez. Ugye, mit tudom én, üzletben. Bocsánatot kérek minden hálózatépítőtől. Minden üzletkötőtől. Én is építettem hálózatot, én is voltam üzletkötő. Ez nem rólatok szól. De ott van egy üzleti lehetőség. És azt mondod, hogy hát nem szeretette a gyerekeidet? Hát de, szeretem. Hát nem akarsz gondoskodni a gyerekeidről? De, végül is. Hát milyen ember vagy te, hogy nem akarsz nekik egy jobb jövőt? Jó, hát tényleg már érzem, hogy kéne akarnom nekik egy jobb jövőt. Úgyhogy be kell lépned ebbe a vállalkozásba. Wow. Nincs feltétlenül kapcsolat a kettő között. Az lehet, hogy tennem kell valamit, de hogy van még 852 féle lehetőség arra, hogy tegyek valamit, az biztos. Milyen alapon kötöm én össze egyenes vonallal a gyerekeim iránti felelősséget egy bizonyos üzleti döntés meghozásához? Jó kérdés, nem? Ezt manipulációnak hívják. Manipuláció. Manipuláció. Na most figyelj! Ez a két nagy csapda. És képzeljétek el ezt úgy, hogy nem nyílt színen kommunikálunk. Tehát nem az van, hogy a Péter odaáll elém, és azt mondja, hogy figyelj, hát nem szégyeled magad, hogy nem gondoskodsz a gyerekeidről? És akkor látom a Pétert, meghozom a döntést, és tudod. Hanem ez úgy történik, hogy kivetítésekként jön az információ. Fölkelsz reggel, és hallasz egy hangot. És a hang nagyon, nagyon okos. Tudja, hogy akkor tudja a legnagyobb hatást elérni rajtad, ha nem veszed észre. Mert ha nem veszed észre, akkor nem hozol döntést felőle. Akkor a hang csak szól. Tudod, a háttérben szól egy hang. És mert nem veszem észre, nem tudatosodik, hogy olyasmit mond nekem, amit én nem akarok hallani, ami engem manipulál, vagy erőszakosan befolyásol, ezért nem hozok döntést. Most a legegyszerűbb úgy megszólalni, hogy ne vedd észre, hogy egyes szám első szemében szól a hang. Nem azt mondja, hogy Sanyi, hát nem szégyeled magad, hogy nem gondoskodsz a gyerekeidről, hanem úgy hangzik, gondoskodnom kellene a gyerekeimről, szégyellem magam. Egyes szám első szemében, a saját gondolatomként hangzik el. Mire azt mondod, hé, hát az a te saját gondolatod. Egy része igen, Erről beszéltünk, amikor arról beszéltünk, hogy erődítmények épültek már ki, gondolatminták már felépültek. Annyiszor gondoltam, hogy nem kell, hogy valaki mondja, már megtanultam, újra gondolom magamtól, de figyelj, egy részét valaki más mondja neked. Reggel felébredsz, és egy gondolat elindul verkéként ébredés után. Napközben is jön. És onnan ismered fel, hogy nem tőled jön, hogy nem tudod leállítani. Volt-e már veletek olyan, hogy gondoltatok valamit, ami esetleg nagyon fájó volt, vagy nagyon pozitív, tehát oké, van az a fajta kívánság, ami ilyen szabadságot ad, de van az a fajta kívánság, ami meggyötör. Tehát ilyen, ó, muszáj, ismeritek ezt az érzést? Kívánság. És ugyanúgy negatív érzések, amik, tudod, gondolok rá, és nem jó, tudod, érzem, hogy rossz felé visz, bánt, és volt már ilyen, hogy felismerted, és azt mondtad, hogy tehát ez a gondolat, én ezt nem akarom gondolni, új felismeréssel jutottam, én ezt nem gondolom tovább. Eldöntöttem, ez egy marhaság. Ha én ezen tovább járatom az agyamat, elmegyógyintézetbe kerülök. Nem akarom ezt gondolni. És mégis tovább gondoltad. Nem 5 percig, hanem még 3 hétig. Volt ilyen? Szellemi háború. Az a gondolat nem a te elmédben születik, nem ott a forrása, hanem mintha valaki mögéd állna, ide a függöny mögé. Sanyi! A hangfelvétele nem fog látszani, hogy benn vagyok a függöny mögött, de a videón igen. Sanyi! Ja, nem, dehogy is, nem Sanyi, hát akkor már rájövök, nem Sanyi, hanem Sanyi ott áll és beszél, és csak így ennyi, hogy szégyellem magam. Olyan nyomorult lúzer vagyok. Nem gondoskodom a gyerekeimről. Valamit csinálnom kellene, de én egy lúzer vagyok. Be kell lépnem valamelyik hálózatba. Nem csak viccelek. A felvételen, így van. Tönkreteszek mindent. Rend a lelke a dolgoknak. Na, jó, oké. Okay. Tessék. Lúzer vagyok, igen. Na, oké, okay, értitek? Szellemi háború. És figyelj, ha elég sokáig nem veszed észre, akkor lépünk az előbb említett fázisba, ahol ebből egy erődítmény lesz, egy vár az elmédben, azaz egy olyan gondolatminta, amelyet megszoktál, megtanultál, és gondolsz akkor is, amikor már a hang nem szól. Egy darabig kell csak mondania, utána megtanultad, és önjáró vagy. És mivel hiszed, hogy a saját gondolatod, ezért még az is lehet, hogy annak ellenére, hogy ártó gondolat, megvéded. Egy rosszul értelmezett büszkeségből. Ez az én ártó gondolatom. És te ne nyúljál hozzá. Ha tönkre akarom magam tenni, akkor tönkre teszem magam. Te meg ne okoskodj. Tök jó. Úgy értem, ezt hívják győzelemnek, csak nem a te oldaladon. Oké, szóval itt tartunk. És a gyakorlati alkalmazás, az ige volt, amiről legutóbb beszélünk. Oké, és az egyetlen esélyed az, oké? Jutnak eszembe a gondolati. Be vagy csapva. Ezt érted? Egy nagy része annak, ami az agyadban van, az tudja, hogy nem igaz. Ezt érted? Állati jó. Úgy értem, a nagyja annak, amit gondolsz, amit érzel, amiről meg vagy győződve, az nem igaz. Ezt érted? De ez nem rossz hír, ez jó hír, mert a nagyja annak, ami a fejedben van, az nem is olyan jó. A jó része annak, ami a fejedben van, felelős azért, hogy olyan nyomorultul érzed magad néha, hogy az életed nem abba az irányba megy, ahova menni szeretnél. Úgy értem, ez a hadviselés lényege. Támadni, és a támadás eszközét a te lényed részévé tenni, hogy aztán te magad légy a saját magad ellen kitervezett stratégia végrehajtója. Benned van a hiba. A becsapottságnak a végzetes része az, ha tagadod. Ez az a bizonyos rosszul értelmezett büszkeség. Be vagy csapva, önpusztító vagy, téves gondolatokkal, de kemény vagy, büszke, és véded őket. Azt mondod, hogy nekem igazam van, és ti tévedtek, ti ne szóljatok bele. Eddig is magamban bíztam, ezután is magamban bíztam, ez nem olyan nagy hiba, csak épp be vagy csapva. És ezzel a mentális hozzáállással megakadályozod a hiba kijavítását, azaz állandósítod a hibát. Ragaszkodsz hozzá, nekem igazam van. És persze tudom, hogy miért mondod, azért mondod, mert körülötted van egy csomó ember, aki hülyeséget beszél, és tényleg hülyeséget beszél, és egy csomóan befolyásolni akarnak, és megtanultad, hogy védened kell magad a befolyásolás elől, és ezért alakítottad ki ezt a mentális hozzáállást, hogy nekem igazam van, ti meg fogjátok be a szátokat. De értsd meg, hogy van egy másik módszer, amely bejutott már a frontvonal mögé, már bent van, és ugyanaz a hozzáállás, amely a nyilvánvaló támadásoktól meg tud védeni, miszerint azt mondod, hogy ugyanaz a módszer az, amely állandósítja már azt, ami bejutott. Érted? Nagyon jó. Az egyetlen esélyed ebből kiszabadulni az, hogy felismered, hogy be vagy csapva. Kérdezzétek meg, hogy be vagyok-e csapva. Be bizony. Nagyon. És nem is tudom, hogy hol. Ha tudnám, nem lennék becsapva. Mert akkor tudnám, hogy akkor gyengeségnek hívnám, és tudnék róla, és dolgoznék rajta, vagy tudod, beismerném, vagy olyan. Ahol be vagyok csapva, ott nem is tudok róla, hogy be vagyok csapva. Ez a legjobb. Miért örülök ennek annyira? Mert ha ez a hozzáállásom megvan, akkor viszont kijavítható vagyok. Akkor ha jön egy új információ, akkor nem azt mondom, te beszélj hozzám. Hanem azt mondom, hogy nem tudom. Van egy csomó minden, amiről meg vagyok győződve, amiről tudom, hogy nem vagyok becsapva, és amíg a meggyőződéseim rendszerét egy nagyon-nagyon értelmes cáfolat meg nem roppantja, addig ezeken állok. Hoztál egy új információt, ezt összevetem azzal, amiről meg vagyok győződve, ha az összevetés nem megy gyorsan, akkor félrerakom egy olyan polcra, ahol nincs tekintélye, nem beszélhet hozzám, parancsolhat, de utána kell néznem. Van egy ilyen polcom, utána kell nézni. Ott olyan infók vannak, amik alapján nem hozok döntéseket, hanem feladatom, hogy majd berakjam a döntéshozatali rendszerem elvei közé. Vagy kidobjam a kukába, ha kiderül pontosan a vizsgálat után, hogy nem igaz. De mindenképpen kijavítható vagyok. Jó ez? Következő lépés. Ki a bánat javíthatna ki téged? Én? Vagy a Péter? Hanem az Iván. Az egyetlen, aki kijavíthat, az az Iván. Miért? Mert sokkal okosabb, mint te. Ja, nem, itt van a Péter is. Tényleg. Itt van a Péter is. A Péter javíthat ki minket, mert ő még az Ivánnál is okosabb. Mi itt a probléma? Az, hogy a Péter se elég okos. Mindegy, hogy mennyire okos, nem elég okos. Nem tud mindent. Nincs teljes bölcsesség birtokában. Nincs birtokában az életed részleteinek, nem birtokosa az abszolút igazságnak. Ha lenne egy kijelentésünk az abszolút igazságról, csak gondolj bele, ha valahol lenne egy könyv mondjuk, amiben le van írva a megkérdőjelezhetetlen abszolút igazság, akkor a saját elmebeteg gondolataimat mindig össze tudnám vetni az eredetivel. Tudjátok azt, hogy a bankban ezt csinálják? A pénz, amikor a hamis pénzt keresik. Nem tudják, hogy milyen a hamis pénz a bankban. Senki nem mondja el nekik. De nagyon tudják, milyen az igazi. Azt megtanították neki, hogy az igazi 20 000-es az milyen. Hogy mi történik, ha UV-fény alá teszed, hogyha megvakargatod, hogy hol kell benne lennie, nem tudom. Azt nagyon ismerik. És bármi, ami attól eltér, az hamis. Mindegy, hogy tér el, nem kell azt nekem tudni, eltér. Az igazságot kéne tudni, és ha tudnám az igazságot, akkor a saját kis gondolataimat mindig csak, tudod, hűha, itt van egy kis hűha, tudod, itt valami nem stimmel, hozzá kéne igazítani, és akkor jön, tudod, ezt hagyjuk még egy darabig, ez még így marad, de egy ponton jó lesz, egy ponton jó lesz. Hol van ez az abszolút mérce? Ez itt a reklám helye. Bibliákat lehet vásárolni az alkalom után, kedvezményes áron. A könyvesboltban, itt nálunk nincsen. Mi nem árulunk Bibliákat. A Biblia! úgy értem, a mindenható melletted elkötelezett, téged szerető Isten üzenete, amely mindennek a tudatában van. Az igazság. Az egyetlen mód arra, hogy a tévedést kijavítsuk, az az, hogy az igazsággal szembesítjük. És erről szólt a legutóbbi üzenet. Úgyhogy most pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen téves kényszerképzeteink vannak, amelyek megnyomorítják a hétköznapjainkat. És nem annyira vallásos kényszerképzetekről akarunk beszélni, azok is megnyomorítják. Azokról beszéltünk már sokat. Bocsánat, hogy a vallásos szót használom, de azt a legtöbben, akik most hallgatnak minket, először azok jobban fogják érteni, mint ha azt mondtam volna, hogy szellemi vagy hitbeli. De a lényeg az az, hogy az ideális állapot az lenne, hogyha a te elmédben kialakult kép a valóságról, ezt elmondom még egyszer, a te elmédben van egy kialakult kép a valóságról, egy vélemény a valóságról. És igazából te aként a véleményként ismered a valóságot. Nem, nincs neked több, mint amennyit gondolsz róla. Ezt érted? Ez nagyon fontos. Az ideális az lenne, ha ez a kép megegyezne a ténylegesen létező valósággal. Megyek haza, ott van a feleségem. És nagyon csúnyán néz. Ha ismertek a feleségemet, tündéri asszony, de tud nagyon csúnyán nézni. Itt van egy helyzet. De nagyon sok ismeretlen tényező van benne. Vajon miért néz csúnyán? Nagyon fontos kérdés, amikor jössz haza, férként. Milyen jó lenne, ha az én képem erről a valóságról megegyezne a tényekkel? Azaz tudnám, hogy miért néz csúnyán. Ehelyett van egy csomó gondolatom. Van egy kis kisebb rendőrségi komplexusom, az azonnal előjön, biztos gondja van velem. Akkor emlékszem rá, hogy tegnap este nem olyan szépen köszöntem el tőle, rögtön bűntudatom van, hogy én szúrtam el valamit. Aztán látom a gyerekeket, azok is lehorgasztott orral ülnek valahol, és akkor már gondolom, hogy a gyerekek ették meg a feleségemet, amíg nem voltam otthon. És tehát egy csomó dolog így jön elő. És milyen jó lenne tudni. Oké, tehát a cél az lenne, hogy a gondolataink összhangban legyenek a valósággal. Most egy valamit kell, hogy tudjatok, hogy a valóságunk tele van örök érvényű elvekkel. Tehát lehet, hogy nem tudom, hogy a feleségem mire gondol, de mert Isten teremtette a feleségemet, nőnek, ezért egy csomó elv, úgymond szabály, úgymond összefüggés érvényes rá. Például szeretetre van szüksége. Mindegy, hogy miért néz olyan szigorúan, ha szeretném, az segítene rajta. De zsigerből ellenséget látok benne, aki mindjárt rám támad. Szegény Sanyira, aki csak épp hogy hazajött. Mert van egy ilyen képzetem arról, hogy hogyan kell viszonyulni emberekhez, hogy milyenek a dinamikák közöttünk. És ha ezt a kényszer képzet, miszerint a feleségem lehet, hogy az ellenségem életben marad, akkor mi lesz két perc múlva? Háború! Bizony, háború! És milyen jó lenne ettől szabadulni. Úgyhogy, rajtatok a sor. Mondjátok nekem azokat a kényszerképzeteket, amikkel éltek. Jó, nem, ez így nem lesz jó, nem fogjátok elárulni. De ebben maradtunk ugye legutóbb, hogy át fogunk beszélni néhány olyan dolgot, ami így része az életünknek, és nem valós. Egyszerűen nem valós, nem igaz. Ugye én ilyet mondtam, tehát menjünk messzebbről. A nyugat-európai kultúránknak része a karrier tudat. Nőnek is, férfinak is karriert kell csinálnia. Ami nem tudom pontosan, mit jelent a te olvasatodban, de a lényeg, hogy az élet csak akkor élhető örömmel és boldogsággal, hogyha egyfajta a munkámmal kapcsolatos siker kapcsolódik hozzá. Honnan veszem ezt, hogy csak így lehet boldogan élni? Megtanították nekünk. A kultúránk megtanította. Igaz-e ez? Ez a kérdés. Lehetséges lenne-e egy nagyon is boldog, kiegyensúlyozott életet élni karrier siker nélkül? Ez a kérdés. És itt látok bólogatását, de a kérdés, hogy a te szíved mélyén mit gondolsz erről? Mert ha a szíved mélyén elhitted, hogy karrier nélkül nincs élet, akkor gyakorlatilag te az élet szabadság fokait lezsugorítottad egy szűkebb területre, ahol az élhető élet egyik nélkülözhetetlen feltételévé te nevezted ki a karriert. Innentől, hogyha pokollá akarom tenni az életedet, csak a karrieredhez kell hozzányúlnom. Mert egy olyan feltételt tettél az élethez, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy élhess. Nincs baj a karrierrel, félre ne értsétek, én is épp dolgozom rajta. A kérdés viszont az, hogy jól járok-e vele, hogy feltételéül szabom az életemnek. Ugye a Bushmanról beszélgettünk meg, kiről is te mondtad a példát Tanzániában. Mindegy, ne törődjünk vele. Fölteszek egy másik kérdést, és aztán a listáitokat, amik beszélek, gyűjtsétek össze az ilyen kérdéseket, ilyen gondolatokat, hogy vajon ez egy... Oké, az embernek vannak nélkülözhetetlen lelki szükségei. Van egy olyan állapota, amely mellett boldog. A lelkében. Olyan dolgok kapcsolódnak ehhez, mint békesség. Békesség. El tudod azt képzelni, hogy reggel fölkelsz, és békességed van. Oké? A dolgok, amik körülötted vannak, azok harmóniában vannak veled és az életeddel. Hogy nem futsz semmi elől, és nem futsz semmi után. Hogy nincs stressz az életedben, nincs űzöttség az életedben. És most csak hasonlítsd ezt a képet össze a tényleges életeddel. Jó üzlet lenne-e egy ilyen életet kapni egyik pillanatról a másikra a karrier helyett? Tíz évvel ezelőtt erre egy nagyon éles és nagyon egyszerű nemet válaszoltam volna. Ma azt mondanám, hogy ide nekem azt a cserét. Amit mondani akarok az, hogy ez egy koncepció, amit megtanultunk, és aminek igazából a valóság tényeihez, az élet érvényesüléséhez igazából nincs sok köze. Meg lenne a szabadságot lemondani a karrierről? Meg. Gajra menne ezért az életed? Azt én nem tudom. De egyenes és szoros összefüggés nincs a kettő között. Nem tudom, milyen tényezők vannak még a képben, de hogy simán lehetnél boldog karrier nélkül, az tuti. És ha például a békességet vesszük, mint egyik szükséget, és egyik olyan életélményt, amit nagyra értékelnék, a karrier pont ellene dolgozik. Miközben muszáj karriert csinálnod, az egyik leghamarabb távozó életélmény az a békesség. Akkor egy harcban élsz, egy háborúban. Jó, oké. Csalok, mert... És ha a karriert abba hagyom, akkor a háború megszűnik. Nem, akkor háborúzhatsz a szomszédoddal, akkor még mindig háborúzhatsz a feleségeddel, a férjeddel. Ha háborúzni akarsz, akkor lehet, mindig találsz frontot. És a világ sem fog tiszteletben tartani. Ó, Tibor, köszönjük, hogy elfogadjuk, hogy te nem akarsz karriert csinálni. Úgyhogy békén hagyunk és visszalépünk. Előled az összes óriás plakátot eltakarjuk, az összes ilyen üzenetet visszavonjuk, mert tiszteletben tartjuk a döntésedet. Nem ugyanúgy döngölni fogja az üzenetét a világ, sőt a saját megrögzött gondolataid a döntés után ugyanúgy tovább fognak verklizni. Jó. Oké, neked volt egy listád. Már nincs? Igen. Az űzöttség. Igen. Oké. Ez az egyik. Beszélek róla egy picit, igen.
Akkor a másik. Add vissza a pénzt.
Add vissza a pénzt. Tartozás.
Add vissza a pénzt. Ezt is hallottam. Vagy kérd vissza.
Kérd vissza.
Sokkal többel tartoznak, mint amivel
tartoznak. Jaj, de jó, amit mondasz. Istenem a tanúm, hogy nem én hoztam elő ezt a témát. Yes. Na, akkor jöhet, de most egyelőre ennyi. Üző szellem. Mindig az ellenkezőjét mondja, ez a lényege. A lényege az, hogy mindig stresszt hoz létre. Egy hang, amely mindig az ellenkezőjét mondja, mint amit csinálnod kell. Üző szellem. És az eredménye a stressz és a felmorzsolódás. Az élet energiád, az élet erőd felmorzsolódása. Az egyetlen lehetőség arra, hogy az üző szellemtől szabadulj, azok a prioritások. És a prioritások mellett meghozott döntések. A baj csak az, hogy a prioritásokat nagyon nehéz életben tartani, ha nem nagyon tekintélyes döntésekkel állítottad fel őket. Mert a prioritás mindig azt jelenti, hogy valamire igent mondasz, és amikor valamire igent mondtál, akkor valami másra, illetve sok más dologra pedig nemet mondtál. Ezt érted? Nem tudsz valamire igent mondani úgy, hogy valami másra nem mondasz nemet. Miért? Mert nem vagy végtelen. Véges vagy. Van 10 egység energiát, 10 egység időd, és azt odaadod 3 nagyon fontos dolognak, és megette mindet. És van még 8 másik dolog, amire figyelj, mondom, nem jut. Egyáltalán nem. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ne őrülj meg, lesznek az életedben dolgok, figyelj rám, amiket soha nem fogsz megcsinálni. És nem azért, mert link vagy, hanem mert élni akarsz, és eldöntötted, hogy soha nem fogom megcsinálni. Én kivégzésnek hívom ezeket. Jön egy fontos, sürgős feladat, értékelem, és tudod, az agya robban, fekszik, azt már nem kell megcsinálni. Jön a következő feladat, és egymás után likvidálom őket. Meghozom a döntést, hogy soha nem, nem az, hogy majd, soha nem fogom megcsinálni. Miért előbeszek? Van-e a kettő között? Persze, hogy van, de ha nem engeded meg magadnak, hogy létezzen ez a két kategória, tehát az, amit soha nem fogsz megcsinálni, és az, ami pedig megéri az egész életedet, akkor az űző szellem koncepciója ellen nincs esélyed. Mert ha nincs ez a két szélsőséges kategória, akkor oda közé be tud furakozni, és azt tudja mondani, hogy figyelj, ennek közelebb kéne lennie ahhoz az oldalhoz. És hogyha ez nem egy nagyon tiszta döntés, akkor önmagában az ezen való vívódás létrehozza az üzöttséget. Még egy fontos gondolat. A modern gondolkodás ugye Hegelnek köszönhetően szintetizál. Azaz teljesen ellentmondó kategóriákat összemos. Ennek te is része vagy. A lelked hajlandó egyszerre jobbra menni, és egyszerre balra menni. Csak azért, mert mind a két irányba kéne menni. És te simán, tehát úgy értem, simán ott a gondolat, hogy igen, nem tudom, hogy fogom csinálni, de hát muszáj. Nincs muszáj. Tehát 100 évvel ezelőtt Parasz bácsi állt volna, és te hülye vagy, fiam. Csak ennyi. Meg se fordult volna a fejében, hogy egy pillanatig gondolja, hogy jobbra is mehet, meg balra is. Csak mondod, hogy két pofon kell neked, fiam. Ha vagy jobbra mész, vagy balra. Hát ez egyszerű. Mi már nem vagyunk ilyen egyszerűek. Mi simán stresszbe kerülünk, mert mondták, menj jobbra, menj balra. Tudod, most mi lesz? És ez ismeretelméleti fertőzés, betegség, nem tudom már jól gondolkozni. Mind a kettőt életben hagyjuk sokáig. És ő is mondhatja nekem, hogy balra, balra! Jó, jobbra, jobbra, jó! És ebben élek. Meddig? Ameddig... És megyek jobbra. Amíg le nem lövöd az egyiket, addig beszél. Ez jó? Jó. Hogy? A lelövés az jó. Ezek zombik. Föltámadnak. Balra, balra. Általában a zombit fejbe kell lőni, az működik. Na mindegy, vissza. Ez is a dolog intellektuális jellegét hangsúlyozza. Én mondtam, hogy szellemi háború a téma, most mit néztek rám ilyen furcsán? Tessék megnézni egy jó zombis filmet. Nem, ezt nem, ez tilos. Semmi hasznos nincs benne. Na, következő. Üzöttségről. És mindjárt megyünk, add vissza a pénzemet. Figyelj. A döntés tekintélyéről van szó. Milyen alapon lőtted le ezt, és milyen alapon adtad az életedet annak? Milyen alapon? Hogy miért nem tévedsz? Javaslom a Bibliát használni segédeszköznek, eme döntések meghozatalánál, mert akciósan lehet venni. De figyeljetek, csak a Biblia, jó? De várjál, a Biblia nyitva hagyám egy csomó részletkérdést. Ebben az segít neked, hogy van egy tekintély sorrend, amit a Biblia tanít. A dolog így néz ki: Isten, család, gyülekezet, te. Úgyhogy nézd meg, hogy ezeknek az úgymond intézményeknek a fényében összhang van-e. Egyezd meg az intézmények vezetőivel. Egyezd meg Istennel, hogy őt lelövöd, őt neki meg az életedet adod. Egyezd meg a férjeddel és a feleségeddel, hogy hogy fogtok élni. Mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti. Hogy? A munka az legalul van. Hogy? Utánad, igen. Az ott lent van, igen. Igen, az ötödik. Tehát egyezd meg Istennel, egyezd meg a férjeddel, feleségeddel, a hármas kötél nem könnyen szakad el. Ugye te, a feleséged, te, a férjed és Isten. Ha ti hárman megegyeztetek, akkor az prioritás. Akkor tudod, van két tanúm. Miért dolgozol most? Még mindig dolgozol. Mert megegyeztem Istennel és a feleségemmel. Miért nem dolgozol? Mert megegyeztem Istennel és a feleségemmel. Tudod, és ott van egy prioritás, és ha azt megtámadják, akkor mi hárman állunk ellen. De ha egyedül vagy, hát öregem, 10 percig beszélet hozzád, azt se fogod tudni, hogy fiú vagy lány. A gyülekezet, ugye? Tehát, hogy Istennek van egy terve felépíteni az egyházat. Ezt nem érti senki, aki nem hallgatta 10 éve az üzenetünket. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Isten meg akar menteni embereket. És azt mondja, hogy tök mindegy, hogy neked mi a fontos, a legfontosabb az, hogy van egy csomó ember, aki bajban van, ki fog nekik segíteni. Van egy elsődleges cél, egy mindent megelőző cél. Én tudom, hogy te szeretnél csipkés terítőt venni, de épp háború van, és a szomszédodat le fogják lőni. Csipkés terítőt akarsz venni, vagy szólni a szomszédodnak, hogy meneküljön? Csipkés terítőt. Rossz válasz. Vedd meg a terítőt később, szólj a szomszédodnak most. Hogy vannak? Várjál. Isten, család, gyülekezet, te. És utána jössz te. Ugye, neked nem csak a feleségedről, vagy a férjedről kell gondoskodni, meg a gyerekeidről, hanem magadról is. Azt tudtad, hogy te is fontos vagy Istennek? Ugye, te magadat nem zsákmányolhatod ki, nem kezelheted mostohán, tudod, igazi rabszolgahajcsár vagyok, tudod, ki a rabszolgád? Én, tudod. És akkor vállalkozók ezt megcsinálják. Te. Törődj magaddal, szeresd magad. Ez nem önzés, ez szeretet. A nagy parancsolat így hangzik: szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha magadat nem szereted, nem. Nem az, hogy nem jó, nem is működik, nem vagy a pályán. Isten nagyon sokáig nem hagy semmilyen külső tevékenységet egy új hívőnek, mert nem tudja szeretni magát. Egyetem egyetlen új hívő se tudja szeretni magát, hanem egész sokáig csak azt tanítja neki, hogy szeretlek. És mert én szeretlek, szeresd te is magadat. És amikor ez megvan, akkor, amikor meggyógyult az illető, akkor kezd el menni kifelé. És aztán utána jön a munka. A kötelességek. Megér. Ugye, aki nem dolgozik, ne is egyék. Tehát ez így rendben van. Aki nem akar dolgozni. Köszönöm a kijavítást. Fontos. Világos. Aki nem akar dolgozni. Nem. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Jó, ez így. Prioritásokat nem tudsz felállítani enélkül az erő nélkül. És utána ez azt jelenti, hogy csend lesz. Leülsz dolgozni, és tudod, a démonaid meghajolnak előtted, és ó, nagy Sándor, látjuk, hogy meghoztad a döntésedet, nem is szólunk akkor már hozzád. Dehogy is, ugyanúgy mondják. Csak meg lesz az erőd a nemre. Ugye az egész szellemi háborúban a feladat az volt, hogy ellenálljunk. Így hangzik, hogy azt mondja, éppen ezért vegyétek fel a fegyverzetet, hogy ellenállhassatok, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát. Tehát csak maradj a helyeden. Te meghoztad a döntéseidet, és maradj meg mellettük. Ez a gondolatkör. És ők támadnak, te pedig csak nemet mondasz. Ennyi. Ez a szellemi háború. Megmaradsz a döntéseid mellett. Jó, ez üző szellemnek ez lehet a vége. A másik, ha nem bírsz vele, tehát jön az üző szellem, és kezdesz megőrülni, akkor jobb, ha feladod. Akkor mondd azt, hogy rendben, akkor most szabadságra megyek. És nem megpróbálok jobbra menni, meg balra is egyszerre, előre is, meg hátra is egyszerre, meg egy kicsit átlósan is egyszerre, hanem akkor beismerem, hogy beteg vagyok. Beteg az agyam. Hát nem kezelendő, de pihentetendő egy kicsit, és prioritásokat felállítandó. Jó, ez fontos. Én ezen most vagyok túl. Tehát én múlt héten, meg az előtti héten már gondoltam, hogy ha a lipót még működne, akkor bemennék egy kicsit. Egy ilyen altató kúrára, vagy valami ilyesmire. Tehát ez az űző szellem olyan hihetetlen tekintéllyel ért utol, hogy ezt nem megzavarodok. És ez az egyetlen lehetőség. És én például arra jöttem rá, hogy a gyenge pont az én rendszeremben a családdal való megegyezés volt. Nagyon régen egyeztem meg a feleségemmel, hogy mit hogyan csinálunk, és az a fő konfliktus, amivel kizökkentettek, az a férfiú felelősség, hogy gondoskodjon a családjáról, és az emberileg elvégezhető közötti különbség. Tehát, hogy nagyon komoly, tehát teljesen felborultunk. Oké, akkor a következő téma, add meg a tartozásomat, igaz? Kérd vissza a pénzt. Wow. Oké, hányan szegényedtetek el a közelmúltban? Hát egy páran, jó, nem olyan sokan. Hányatoknak tartoznak? Ahogy mész lefelé a lejtőn, és a feleséget kérdezi tőled, hogy mit fogunk enni jövő héten, és a 10 forintos zsömle az egyetlen értelmes válasz, egyre gyakrabban eszedbe jut, hogy ki tartozik és mennyivel. Ez jó? Úgyhogy ismerek olyan kétajtós szekrényt, aki 20%-ére elmegy behajtani. Címét majd adom az alkalom után. Tehát, hogy jönnek a gondolatok. Mit csinálunk ezzel? Hol van ez? Hol van ennek a... Hol van ebben az egyensúly? És... Az a baj, hogy nem fognak a Biblia versek az eszembe jutni a helyeik, de az egyik vers az példabeszédekben van, és az arról szól, hogy járj a nyakára annak, aki tartozik neked. Tehát ez az egyetlen olyan, azt hiszem a kezesség, a kezesnél van. Emlékeztek erre? Hol van ez? Hat, tessék, Gábor tudja, benne vagy mi. Megpróbálunk sietni. Példabeszélek 6. Mennyi? 6? Itt van, igen, 6, tényleg, de második vers. 6.1. Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged a saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál. Menj hozzá sietve, és ostromold embertársadat. Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilláidnak. Oké, ez kezességről szól, tehát ez arról szól, hogy valaki más tartozik, de én kezességet vállaltam. És a kezesség miatt a tartozást rajtam követelik. De igazából nem én tartozom, hanem valójában kezességet vállaltam, ő tartozik. És akkor ilyen módon tartozik a hitelezőnek, meg nekem is. És amit itt javasol, az az, hogy járja nyakára, ostromold. Ez valami olyasmit jelent, hogy emlékeztesd a felelősségére. Emlékeztesd rá, hogy tartozik. És várd el bizonyos szinten, tehát számíts rá joggal, hogy megadja a tartozását. Valami ilyesmi. Jó? Ez a legagresszívebb igerész erről. Minden más az oké, ez vissza. Azt gondolom, hogy ez áll a mi természetünkhöz is a legközelebb. Add meg a pénzt, ugye, te tartozol. És teljesen értem, hogy a dolgok egyre nehezebben mennek úgy, egyre értelmesebb ez a... Egyre kényszerítőbb az, hogy megadja. De... Ha én volnék Isten, és a szeretet és kegyelem országának az elveit kéne, hogy megtanítsam a teremtményeimnek, akkor valószínűleg az egyik pont, ahol az egyik nagy leckét meg tudnám tanítani, az, ahol tartoznak egymásnak. Ahol baj van, igaz? Úgyhogy az egyik dolog, ami itt biztos érvényes, az, hogy meg kell bocsájtanod. Meg kell bocsájtanod. Ez az első. Megbocsájtás. Ha nem bocsájtasz meg, azaz, oké, mi a megbocsájtás? A megbocsájtás az, hogy elengeded neki. Elengeded neki. A tanács, amit nagyon gyakorlatilag adni szoktunk, az, hogy ne adj kölcsön, ha nem tudod azt a pénzt akár ajándékba is adni. Csak olyan pénzt adj kölcsön, amit el tudsz veszíteni. Miért? Mert nincs rá semmi garancia, hogy visszakapod. Egyszerűen megtörténhet. És hogyha kölcsön adtál, és nem kapod vissza, úgy, hogy nem bocsájtottál meg, ugye nem kapom vissza, és a megbocsájtás az a te részedben, a te lelkedben ugyanazt a végeredményt hozza. Téged megszabadít a terhétől. Téged tesz szabaddá. Ha nem tudsz megbocsájtani, ha nem tudod elengedni, akkor börtönbe kerülsz. A meg nem bocsájtás börtönébe. Egy rabságba, ahol egy sokkal nagyobb tétről van szó, mint a pénz, amivel tartoznak. Az életed, a lelki békéd, lelki béke, tudod, most nem azt, hogy jaj, hanem a józan eszed, a napok, amiket élhetsz, forognak kockán. Az életed forog kockán. És azt gondolom, hogy az egész azzal kell, hogy kezdődjön, hogy megbocsájtasz. És utána járhatsz a nyakára. Hogy elengedted. Mert akkor ez semmi más nem lesz, csak az igazságnak a szeretetben való felemelése. De van egy olyan pont is, és ezt nem azoknak mondom, akik kölcsön akarnak kérni, hanem a kölcsönadóknak, ahol te teljesen megszabadulhatsz. Tehát nekem az én életemben van olyan tartozás, nagy összeg, viszonylag nagy összeg, amit elfelejtettem. Igazából elengedtem. Én valószínűleg soha meg se fogom említeni annak az embernek, aki tartozik. Soha nem fog előjönni, soha többet. Azt a pénzt egyetlen egy módon kaphatom még meg, ha Isten csodát tesz, és annak az embernek a szívére teszi, hogy azt a pénzt visszaadja. De az én nyereségem mi? Az, hogy teljesen szabad vagyok. Ez semmiféle problémát nem jelent. Az élet mehet tovább. És ugye ott van ez a gondolat, hogy de hát Sanyi, de hát nem engedheted el a pénzt. És akkor itt van az a kérdésem, és ha nem engedem el, akkor biztos, hogy visszakapom. Mert ez a csapda benne. A csapda az, hogy elhiszed, hogy ha te dühöngsz, ha te nem bocsájtasz meg, hogyha te bezárod magad ennek a követelésnek a csapdájába, akkor visszakapod a pénzt, nagyobb valószínűséggel visszakapod, mint ha elengednéd. De e között, a két gondolat között sincs Isten országában szoros összefüggés. A maffiánál lehet, hogy igen. Tehát lehet, hogy miután a második hüvelykújadat vágják le, visszaadod. De tudod, mi nem erről beszélünk. Igaz? Ez nem a mi országunk. Úgyhogy a harmadik elv, ami eszembe jut, az az aranyszabály Máté elején, a hegyi beszédben. És az egész felől, és a legtöbb dolog felől való gondolkodás valahogy így néz ki. Ez 7.12. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Hogy jön ez ide? Úgyhogy, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy mész lefelé a lejtőn, és nagyon kéne a pénz, amivel tartoznak neked. Csak mellesleg kérdezem, te nem tartozol? Én tartozom. És nem tudok, Isten előtt nem tudok úgy gondolkozni, hogy ő adja meg, engem meg engedjetek el. Milyen?
Van ilyen a Bibliában.
Tessék? Van ilyen a Bibliában, igen. Olvastuk ilyet. De ez helyes hozzáállás lenne? Egy kettős mércével gondolkozni. Ő nyomorult, miért nem adja meg? Engem meg tud, ha jön a hitelezőm és kopogtat, akkor hülye bunkó mit követeli a pénzét? Nem? Milyen kényelmes hozzáállás. De Isten azt mondja, hogy figyelj, az én országomban ti egyformák vagytok. És vagy mindenki kegyelmet kap, vagy senki nem kap kegyelmet. Mit szólsz ehhez? De ha senki nem kap kegyelmet, akkor először téged vennélek elő, és azt mondanám, hogy add meg te a tartozásodat. De nem tudom, mert nincs pénzem. Na, ez az. Ő is azért nem adja meg, mert nincs pénze. Ó, de neki biztos van. Jó, ez nem a te dolgod. Ez Isten dolga, meg az ő dolga. De induljunk ki abból, hogy ha én vagyok egy helyzetben, és ahogy szeretném, hogyha abban a helyzetben velem bánnának, az a minimum, hogy illene nekem is úgy bánnom azzal, aki abban a helyzetben van, amiben én lehetnék. Hú, ez most bonyis volt, tehát rendben, értitek, igaz? Jó ez? Mert ha nem jó, akkor ott vagy, ahol az előbb voltunk, hogy jobbra is mész, meg balra is. Igaz? Megint szintetizálsz. Megint nem választasz. Milyen elvet szeretnél élni? És ezt mondja Márk elején, hogy amilyen mértékkel mérsz, olyan mértékkel mérnek neked is, sőt, ráadást is adnak. Sanyi, milyen mértékkel mérsz az életedben? Milyen elvet szeretnél éltetni az életedben? Mert ezt mondja Isten, hogy értsd, hogy miről beszélsz, én azt visszahozom rád. Azt a mértéket, amivel te mérsz, azt fogom nevelési célzatból a te életedén is életbe léptetni. Kicsit megtoldva, ráadással. Úgyhogy, ha esetleg azon találod magad, hogy bizonyos problémák üldöznek, és újra meg újra utolérnek, és csúnyán megnőnek, akkor nézd meg, hogy vajon az, ami veled történik, azt te nem tetted-e meg valahol valaki mással. Vajon nem élte benned egy kettős mérce? És Isten épp megpróbál kijavítani, és megpróbál egyfajta összhangba hozni. Úgyhogy az adóssággal kapcsolatban a végső tanácsom az ez, hogy szabadulj meg tőle. Engedd el. Bocsáss meg. És aztán, amikor ezután szabad emberként, szeretetben adminisztratív döntéseket hozol, ami arról szól, hogy visszakéred a pénzt, hogy beszéltek róla, hogy mégis bántok a kérdéssel, akkor az aranyszabály legyen az, amivel bánsz. Jó ez így? Azt hiszem, hogy jó. Van még időnk egy utolsóra? Van még egy ilyen gondolati? csapda, ami eszetekbe jut. Neked biztos van a listádom. Van, mondjad, mert készültél vagy. Zoli, igen? Bűntudat. Bűntudat. Nem felelsz meg még Istennek se, bűntudat. Tök jó. Halogatás. Bűntudat, halogatás. Segíteni.
Barátnak, családnak.
Aha. Aha, aha. Ez egy picit nehezebb. Lehet, hogy most a másik kettőt választanám. Bűntudat volt és halogatás, igaz? A halogatás egyszerű. A halogatás ugyanabban a kategóriában van, mint az ahogy az üző szellemmel bántunk. Prioritások. Lelövöm, polcra teszem, megteszem. Péter, te egy nagyon gyakorlatias önszervező rendszert tanultál nemrég, és nekem röviden beszéltél róla. Három polcot használ, azonnal megcsinálom, elteszem későbbre dátummal, hogy mikor csinálom meg, a dátumig az halott, olyan, mintha lelőttem volna. És azok a dolgok, amiket tényleg csinálok. De abból nagyon kevés van. Tehát ez csak tud, hogy azok, amiket tényleg csinálni kell, egy-két dolog van az életben, amit tényleg csinálhat szerintem. Ha három, akkor egy zseni vagy. Azt gondolom. Hogy? Az a lelövés. Vagy ez nem ugyanaz? Kuka. Igen. Tehát az első, hogy lelövő, tehát jön a feladat. Ja, ezt most nem mondtam, bocsánat. Ja, az azonnal megcsinálom, polcra teszem, az azonnal nyilván csak akkor tudod megcsinálni, hogyha ilyen félperces feladat. Egyszerűbb a félperces feladatot rögtön megcsinálni, mint terhelni vele a lelkedet, hogy van még egy feladat. Ugye? Tehát vagy a félperceset vagy lelövöm, vagy azonnal megcsinálom. Ez zseniális szerintem, zseniális tanács. Akkor van a polc, amit máskor csinálok meg, ami azzal a polccal nem törődöm, csak minden nap megnézem, hogy a mai napra a polcnak melyik eleme jutott, és azt azonnal megcsinálom. És vannak a nagy dolgok, amiken meg tudod, folyamatosan dolgozom, és azzal telik igazából az életem. Jó, és akkor ezek mellett megint döntéseket kell hozni. A halogatás azt hiszem csak ott jöhet elő, ahol ezek a döntések nem születtek meg. Ahol van valami, amiről azt mondod, hogy fontos, de nincs rá időm. Azért nincs rá időm, mert van két dolog, ami nagyon fontos, és azt muszáj csinálnom, és emiatt ezt nem csinálom meg. Vagy esetleg nem szeretem azt megcsinálni. Igaz? Van valami érzelmi ellenállást. Telefonálni kell, beszélni kell egy rossz jellemű ügyféllel, vagy nem is tudom. Tehát valami, ami kellemetlen. Hát ez igaz, ez egy jó, mert emiatt is halogatunk, igaz? Hát nekem az ilyenekre két dolog jut az eszembe. Tehát, hogyha most nem tudom megcsinálni, mert érzelmileg nem bírok, akkor fölteszem arra a polcra, hogy később. És azt gondolom, hogy amikor az ember a most megcsinálandó polcához lép, akkor előtte át kell menni a kereszten. A kereszt ugye arról szól, hogy minden félelmemet, minden vágyamat, minden követelésemet elengedem. Meghalok, és Istenhez megyek, és tőle mindent megkapok, és azzal az erővel, amit tőle kaptam, szabad vagyok megcsinálni bármit. Tehát ha kész vagyok a halálra, akkor kész vagyok felhívni a rossz modorú ügyfelemet is. Persze, hát ha halálra kész vagyok, akkor azzal a bunkóval is tudok beszélni. És tudod, és előbb el van döntve, hogy nem várom, hogy udvarias legyen, nem várok semmit. Én az vagyok, aki vagyok, az leszek, aki vagyok, felhívom, elmondom. Kész vagyok elfogadni bármilyen végeredményt. Ugye a kereszt ezt jelenti, hogy nincs elvárásom már az élettől. Megbocsájtás van benne gyakorlatilag az élet körülményeivel kapcsolatban, mint az adósságnál is. Ugye könnyű beszélni arról, hogy figyelj, meg tudod adni a pénzemet? És tudod, közben gyomorgörcsöm van, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor menten elájulok. De elengedtem. Tehát már úgy megyek oda, hogy nem fogja megadni. Hát hogy adnál már meg? Meg nem is kell, elengedtem. Úgyhogy hogy állunk? Van rá esély? És akkor mondja, hogy egy kis részét oda tudnám adni. Wow, micsoda ajándék! Ugye, semmire nem számítottam, és egy kicsi jön. És tudod, dicsérem az Urat, és milyen szabadság. Ugye? ez az, a kereszt, a módszer, amivel felkészülsz. Ugye erről sokat beszéltünk már. Aggodalom. Kitől jött az aggodalom? Mindegy. Aggodalom. Az aggodalom gyökerében hitetlenség van. Van-e okod aggódni? Még mennyire? Hát úgy értem, egy kis hangya vagy, aki mész át a valóság betonján, és ott mész át. Ha van, hogy ne lenne miért aggódnod? Hát úgy értem, minden józan ember, aki átgondolta az esélyeit az életben, az jogosan aggódik. Úgy értem, bármikor jöhet az a rossz hír, amitől rettegtél. Úgy értem, holnap kiderülhet, hogy beteg vagy. Holnap kirúghatnak a munkahelyedről. Holnap után jöhet az APEH, az már nincs, a NAV, azzal a, tudod, számlával, amiről nem is tudtad, hogy létezik. Vagy lehet, hogy tudod, hogy létezik. Tehát, hogy ha hogyne, tele van fenyegetéssel az élet. Na de várjál, állj, így nem lehet élni, és nem is így működik az élet. A világi ember elképzelése arról, hogy miért nem kell aggódni, az az, hogy majd én mindent helyre rakok. Hogy megy? Hogy megy a mindent helyre rakok projekted? Ha jól megy, akkor gyere hozzám is, nálam is lenne mit helyre rakni. Nem megy. Úgyhogy miért nem aggódunk? Azért, mert Isten megígérte, hogy gondoskodni fog rólunk. Róma mennyi? 8? 28? Az lenne a vers, ami ide illik? Az a vers mindenre illik, igaz? Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Miért nem aggódok? Azért, mert van egy faterom, akinek nagyon messzire nyúlik a keze, és nagyon oda van értem. Egy igazi elkényeztetett kis ficsúr vagyok, és ez a fater, ez hátulról a maga mindenható kezeivel bármi hülyeséget csinálok, tehát teljesen gáz vagyok, tehát teljesen, bármi hülyeséget csinálok, az a javamra fordítja. Nem biztos, hogy gondtalan nyugalomban telik az életem, mert ő ugye szeretne felnevelni, szeretne embert faragni belőlem, tehát megengedi, hogy néhány dolog utolérjen, tudod. Néha, tudod, szenvedek, és... De mindent a javamra fordít. Mindent a javamra fordít. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ez egy pár versen lejjebb van. És velünk van. És ha velünk van, akkor kicsoda vagy micsoda lehet ellenünk. Tudod, akkor ezek a kezek, ezek csak látszat tudnának összezúzni. Úgy értem, az én életem biztos. Az aggodalom mögött az a meggyőződés van, hogy Isten nem törődik veled. Vagy legalábbis az életednek ezzel a területével biztos nem törődik. És erről beszéltünk legutóbb, hogy mi hitetlen hívők vagyunk. Emlékeztek erre? Hitetlen hívők. Hogy értem, hiszünk, de nem hiszünk. Hiszek Istenben, de reggel, amikor fölkelek, és arra gondolok, hogy mi lesz a mai nappal, a mai nap terhével, akkor nem igazából valahogy meg tudom magyarázni, hogy Isten valamiért engem a kisbetűs részbe tesz, az apróbetűs részbe, ahol te vagy a kivételt, hogy mindenkit megmentettem volna itt, de téged azért nem, mert a 28. paragrafus 78. fejezetének a második alpontjában mulasztottál. A B28-as nyomtatványt nyomtatott betűkkel kellett volna kitölteni, és nem írottal. Úgyhogy te mentesülve vagy az összes ígéret alól, és most zuhanhatsz! Kérem a következőt. Tudod, ez az Isten képem. Hitetlen hívő vagyok. Itt hagyjuk abba, hosszúak lettünk egy picit. Higgy, figyelj, ha egyetlen egy ígéretét Istennek komolyan veszed, csak egyet, érted? De egyet olyan mértékben komolyan, hogy ez valóság, mint a gravitáció. Állandóan hat, megkérdőjelezhetetlen, megrendíthetetlenül hat az életem, egyszerűen így történik, a mindenható Isten önmagát meghazudtolni képtelen ígérete miatt. Kimondta, úgy van, és előbb tűnik el az ég és a föld, mint ahogy ez az ígéret megkérdőjeleződne. Minden a javamra van. Öregem, tök mindegy, hogy mit dumálsz. Minden a javamra van. Nem élvezem a mai napot, de a javamra van. Úgyhogy az aggodalom, ami igazából nem más, mint a jövőtől, illetve az ismeretlentől való félelem, a minden megeshet, csak akkor lehetséges, hogyha Isten tojik rád. De akkor kelj fel így, legyen, kezd így az imádat. Ó, mindenható Isten, tudom, hogy tojsz rám. Tudom, hogy hazudsz, és egyetlen ígéreted sem igaz. Úgyhogy én ma aggódni fogok. És kérlek, ne zavarj ebben. Legtöbbször nem így szoktál imádkozni, hanem így, hogy ó, Uram, segíts nekem, áldj meg, adj egy kis pénzt, a munkahelyemről ne rúgjanak ki. Tudom, hogy úgysem fogsz, ezt nem mondom ki, ezt csak hátulod gondolom, amikor próbálom eljátszani, hogy én mennyire bízom benne, tudod, én annyira hiszek, dicsőség, Uram, tudod, te vagy a legjobb, a legnagyobb, és közben hátulod, ez soha nem is hallja, amit mondasz neked, vagy ha hallja, akkor tuti, hogy benne vagy valamilyen apróbetűs programban, ami alapján meg lesz a jogi lehetősége arra, hogy mégiscsak lelökjön az asztalról, és nézze, hogy zuhansz, tudod. És hitetlen hívő vagy. Hogy értem, nem az a baj, hogy nincs elég nagy hited, semekkora nincs. Zéro. Úgy értem, a meggyőződésed a valóságról az az, hogyha Istenem múlik, akkor éhen dögölhetsz. Hát még jó, hogy aggódsz. Tessék új felismerésre jutni. És az új felismerésre jutás jobban megy, ha kimondod, amit tényleg gondolsz. S hidd el, az az ima sokkal építőbb, amit így kezdesz. Uram, szerintem te megfeledkeztél rólam. Tehát úgy értem, ha megnézed a zsoltárokat, Dávid és minden igazi vagány a Bibliában, az őszinte volt Istennel. Az megmondta, hogy miért hagytál el engem? Jézus is ezt mondta a kereszten. Mert hogy, most ezt hagyjuk, ez nem idevaló, de hogy légy vele őszinte, mert az igazi hozzáállásod az egyetlen, amivel lehet kezdeni valamit. A képmutatás, a színjáték, az önmagadat is becsapod, elássa a problémát, és megoldhatatlanná teszi. Ezt érted? Rendben van, az aggodalom bizonyítéka annak, hogy nem hiszek. De ez nem a te bajod, senki se hisz. Légy nyugodt, tehát ki az az őrült, aki hisz? Így van, ennyi. Tehát egy teljesen gáz. De az is benne van a Bibliában, hogy legyél forró vagy hideg, de langyos ne legyél, mert akkor kiköplek Jelenések könyvében. Ez sokkal jobb. Ennyi. Ez építő volt. Figyelj. De ez azt jelenti, hogy legyél őszinte. Figyelj, Uram, nem hiszek. Ugye ki volt az a százados, vagy ki, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Ugye Jézussal beszélt. Igen. De így van, tehát ami azt jelenti, hogy szeretnék hinni, de beteg az agyam. Úgyhogy nem tudok. Kérlek, segíts nekem. És ezt Isten szerint hideg vagy, nagyon jó. Tudok vele mit kezdeni, a hideget föl kell melegíteni. Kérte, megengedte, benne van az akarat, és gyönyörű. Nincs teljesítménykényszer, hanem csak az van, hogy Isten el akar vinni a vele való összhangban gondolkodáshoz. Az nem baj, ha másképp gondolkozol. Mindenki be van csapva. Mindenki másképp gondolkozik Istenhez képest. A kérdés az az, hogy ellenállok az új felismeréseknek, vagy együtt próbálok gondolkozni Istennel. Az alázat az ez. Az alázatos embert, a megtört embert szereti Isten. A többit is szereti, de veled tud együtt dolgozni. Mert akkor, oké, akkor beszéljünk az aggodalmadról. Egyébként jogosan aggódsz. Tehát úgy értem, azok a világi emberek, akik nem aggódnak, azok vakok. És rövidlátok. Azok nem néztek még szembe a tényekkel. Te nagyon-nagyon bölcs vagy, hogy aggódsz. Csak annyi, hogy adj engem is hozzá a képlethez. Mert azt a sok szörnyű véletlent, sok szörnyű körülményt, ami miatt aggódsz, azt én uralom. És én azt ígértem neked, hogy rendben lesz. Egyetlen egy okod van arra, hogy ne aggódj. Nincs sok, csak egyetlen egy. De az elég. Én. Isten, én szeretlek. Amen. Én törődöm veled. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy vezess ki ezekből a gondolati csapdákból, azokból a meggyőződésekből, amelyek igazából nem csak, hogy ellene mennek neked, ellene mennek az igazságnak, hanem börtönbe zárják az életünket, megrabolnak minket a mindennapoktól, a mindennapok örömétől, életétől. Szabadíts meg minket, kérünk. És hogyha esetleg úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még az első lépést sem tetted meg Isten felé, légy nyugodt, ez normális, mind így kezdtük, kérlek, hogy tedd meg most ezt a lépést. Nagyon egyszerű, egy ajándékot kell elfogadnod. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust, aki 2000 éve itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, és meghalt minden ember bűnéért, minden ember hibáiért, a te bűneidért is. Ha hiszel benne, akkor ő fizeti ki, ő fizette ki a tartozásodat, és neked örök életed van. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Elfogadlak, mint a messiást, adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és hogyha még élek, akkor áld meg az életemet, és vezess benne, adj benne örömet, jó napokat, jó tetteket. A te nevedben imádkoztam a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Elnézést, hogy egy picit hosszabbak lettünk, de azért ez jó volt, vicces volt, igaz? Köszönöm az összegyűjtött témákat, a feltett kérdéseket, és jövő héten, azt hiszem, hogy jövő héten ugyanekkor ugyanitt folytatjuk. Sziasztok!